A néma feszült csendben Grigori átkopogott a szomszédos fülkébe, ahonnan néhány másodperc múlva feltűnt a társaság vezetője. Amint megjelent, abban a pillanatban az érkező parancsnok is a fülkébe lépett, és hirtelen megtorpant. Majd mélyen belenézett a vezér szemébe, mintha tudatában lett volna egy világtörténelmi pillanatnak. Aztán az iratok gyorsan, formálisan átfutva, az utasok üdvözölve az intézkedő rendőrhöz fordult. A rendőr és határellenőrzési intézkedés okafogyottá vált. A társasághoz visszafordulva pedig nyájasan így folytatta, kérem folytassák útjukat, Ujjanov úr. Ahogy a tüntető embereket a rendőrök egyre jobban kiszorították a pályaudvarról, elhangzott az indulást jelző hosszú fütty, Ujjanov lehúzta a vonat ablakát és kihajolt. 3 hónapon belül vagy lógni fogunk, vagy hatalomra kerülünk. Kiáltotta a tömeg barátságosabb részének, és ahogy visszacsukta az ablakot, mindenki már az igazi, szenvedélyes Lenint látta maga előtt, szemében szikrázó elszántsággal és könyörtelen keménységgel. Lenin magabiztosan Grigori Zinovjevre nézett, és vállára tette a kezét, majd körbe tekintve azt mondta, induljunk hát elvtársak, hogy a proletár diktatúrát meg is valósítsuk szeretett hazánkban a szocialista forradalom előkészítésével. Szeretettel köszöntjük a Hit Rádió hallgatóit, a Tört Percek sorozatának egy következő epizódját vezettük be ezzel a pár sorral, ami most is dr. Lovászi László Lángoló Szérmok című könyvéből idéződött, és a történelmnek egy érdekes aspektusát vetíti előre minden egyes mozzanat. Ez a sorozat az előzőekkel együtt, amit a YouTube csatornánkon is meg tudtok találni a Tört Percek sorozat alatt. Egy-egy történelmi mozzanatot egy érdekes, unikális környezetbe próbál meg bemutatni, és ehhez hívtunk vendégeket, hogy ezt a történelmi mozzanaton keresztül értelmezzük azt a korszakot. Ha valamilyen fajta párhuzamot a hallgatók megtalálnak ebben, mondhatnánk, hogy az nem a véletlen műve. És a mai napon is sok szeretettel köszöntöm a stúdióban a könyv szerzőjét, dr. Lovászi Lászlót, emberjogi szakértőt, szervusz László, üdvözöllek, és dr. Máté Áron történész, szervusz Áron.
Szervusz, üdvözlök
mindenkit. Nos, egy érdekes, mondjuk úgy, hogy környezetben vagyunk ezzel a fejezettel, mert a történet a Svájcban játszódik, viszont elhangzik az a név, amire azt lehet mondani, hogy a 80-as évek történelmi tankönyvei tele voltak, de talán még a nyelvkönyvek speciális részével is találkoztunk, akik esetleg németet vagy orosz tanultak abban az időszakban, nem tudták megkerülni Leninnek a nevét. Tehát ővele fogunk foglalkozni, de hogy mit csinált ő Svájcból, hogy került ez az érdekes szövegkörnyezet, hogy Svájcban elhangzik egy pályaudvaron a szocialista forradalom kifejezés, a proletár diktatúra, és gyakorlatilag az az egész forradalmi helyület, amit talán nem is tudom, hogy ha már 80-as éveket felidéztem, átjött-e akkor az akkor élők számára, hogy most mit is ünneplünk mi, amikor a nagy nemzeti szocialista forradalomról beszélünk. És ami még talán fontos nekem, mint műsorvezetőnek kiemelni, ezt meg fogom tenni csak azért, hogy a kronológiát is folytassuk, hisz a könyv ugye 33 epizódon keresztül, de ilyen 10-es évek dekádjaiban 3-3 részt vizsgálunk, hogy most 1910 és 20 között vagyunk. Ennek a korszaknak azért van egy markáns eseménye majd ugye az első világháború, de azért most még azt gondolom, hogy térjünk vissza Leninre. És akkor a történelmi kontextus miatt Áron szólítom meg.
Igen, az ember, amikor Vlagyimir Iljics Ujjanovról, mozgalmi nevén Leninről van szó.
Igen, igen.
Szóval hála Istennek, hogy a mi történelmünkben ezt most már ilyen tragikomikusan is tárgyalhatjuk, ami persze egy nagyon könnyed hangvétel lenne, hát ugye el is énekelhetnénk, hogy Lenin a hős kicsak népének élt. Szóval egy borzalmas figura, hogyha azt mondjuk, hogy Marx a gyűlölet profétája volt, és ezt azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatjuk, akkor Lenin volt ennek az egésznek a beteljesítője. A szóban forgó jelenet, ami Lovász Jóci könyvéből van. Szóval valami egészen izgalmas sztori. a világ legnagyobb és legjobban sikerült felforgató hadműveletének, vagy műveletének a nyitánya. Ugye manapság nagyon sokat hallunk arról, hogy külföldről finanszíroznak civil szervezetet. Nyilván ennek aztán már van tőlünk keletre egy paranoid olvasata, ahol már az 56-os forradalom is egy színes forradalom volt, és a többi. De ez konkrétan létezik, tehát ezt ne tegyük félre. Egy Magyarországon is dolgozó félig diplomata, félig titkos szolga amerikai szakember a Titkos háború című könyvében leírja, hogy egy ideig a britek voltak a szakértői az ilyen kormányváltó, puccszervező, felforgató hadműveleteknek, és akkor velük beszélték át még a 40-es, 50-es években az amerikai kollégák, hogy mit, hogy kell csinálni, most már nem ők ennek a fő szakértői. Na de az egész ötlet, kérem szépen, a császári Németország mélyen konzervatív külügyi hivatalától és hadseregétől indult. Az egész tervezés arról szólt, hogy a cári Oroszországot, az orosz cári birodalmat hogy lehet megrodgyantani, térdre kényszeríteni. A probléma ugyanis az volt, hogy a központi hatalmak hadseregei, tehát a németek és az osztrák-magyar ármádia súlyos vereséget mértek 1915 májusában az orosz cári haderőre, és felszabadították Lengyelországot. Ezt nyugodtan mondhatjuk így, még akkor is, hogyha utána a németek már kicsit előre vetítve egy későbbi szereplésüket, nem egészen felszabadítóként rendezkedtek be. És az orosz cári hadsereg szelleme roppan meg. Az ellátás a fronton elkezd javulni, tehát lőszerek érkeznek, néha fegyverek, még van erejük vissza is ütni, amit tulajdonképpen meg az osztrák-magyar monarchiát roppantja meg, ugye ez a híres Brusilov offenzíva egy évvel később, de valami történik Oroszországban. Ne felejtsük el, hogy már 1905-ben is egy katonai vereséget követően robbant ki az 1905-ös forradalom, a forradalmi megmozdulások, a japánoktól szenvedtek vereséget, vagyis hitték azt, és gyorsan békét kötöttek. Ez egy messzire vezető. Most 1916-ban, 15-ben ismét vereségeket szenvednek, mert a Brusilov offenzíva is azzal jár, hogy végül több embert vesztenek, mint az ellenség, és visszaszorulnak, és valami megtörik. Tehát az egész mítosz, az egész nimbusz, az egész nagy nekiveselkedés, hogy indulunk, és akkor megcsináljuk a pánszlávizmust, sőt, hát ők Konstantinápolyról ábrándoznak, ugye ez az orosz. Szóval ott valami megtörik, de a németek nem tudnak velük dűlőre jutni, az osztrák-magyarok sem, már csak az osztrák-magyar haderő sem, már csak azért sem, mert iszonyatos térségről van szó. Egy fogolytábori beszélgetést jegyzett föl egy bizonyos Rodion Markovics, vagy Markovics Rodion nevű, egyébként magyarul is alkotó szerző, e szerint gúnyosan kérdezik a hadifogolytáborban valahol Szibériában, hogy Oroszországot keresztbe vagy hosszába kívánják-e megszállni. Tehát jelezve, hogy vannak azért ott kilométerek, és tényleg szóval a távolság elnyeli a központi hatalmak erőit. Gépesítés alacsony fokon áll, más nyomtávú a vasút, és akkor elindítják ezt a szervezkedést, és a bolsevik száműzött vezetőt, aki körmöli az újabb és újabb olvashatatlan műveit a könyvtárakban, Svájcban, ő lesz Lenin, ő a bolsevikok elfogadott legnagyobb tekintélyű vezetője, és hosszú ideig készítik elő a németek ezt az akciót. Gyakorlatilag leplombált, hát ugye így szokták említeni, hogy leplombált vagonokban, mint egy vírus szállítják, azok nem voltak leplombálva, de szállhattak, mint ihattak egy sört vagy kávét. De az a lényeg, hogy a bolsevikok az elején nem csak, hogy a németek viszik őket oda, hanem a német követség pénz juttatásai jelentik számukra a legfontosabb forrást. És hát a németek, igen, szóval gyakran mondjuk, hogy a németekkel az a baj, hogyha valamit elkezdenek, nem tudják abba hagyni. És ez is, hogy úgy mondjam, túlteljesített. Tehát túlteljesítik az eredeti tervet, tehát túl jól sikerült a felbomlasztás. Ugyanis Leninék tényleg meg is csinálják. Tehát szétverik az egészet. Utána ugye be is következik Brest, Litovska, ideiglenes békekötés a központi hatalmak és Oroszország között.
Ugye ennek a gondolatmenetnek a gyakorlatilag egy nagyon érdekes kibontása íródik meg ebben az epizódban, hogy kik azok a szereplők, akik révén kirajzolódik ez a német forrásból, Svájcban tevékenykedő Ujjanov forradalmi nevén Lenin elindul és elvégzi, vagy legalábbis reményei szerint ugye már kilátásban helyező, hogy elvégzi azt a feladatot, amit szilárd belső meggyőződésből fakadóan tesz, ugye itt lángoló tekintetű forradalmáról írunk. Mi volt, Laci, az a személyek sorozata, ami téged ebben a sztoriban megfogott? Feltételezem, nem Lenin.
Hát ez teljesen így van, hanem azt fogott meg a leginkább ebben a történetben, hogy ugye mindig azt szokták mondani, hogy nincsenek összeesküvések, meg összeesküvés elmélet, konteók vannak. Közben meg kiderül, hogy ahogy minden 50 év után kiderül mindegyikről, hogy igazából az egy összeesküvés volt, és igazából egy
összeesküvés gyakorlat.
És ez egy általános gyakorlatnak lehet tekinteni. És ahogy Áron is mondta, hogy a 20. század, de talán a világtörténelem legsikerültebb összeesküvéséről van is szó. Egyfelől, másfelől pedig az, ahogy készítették, meg ahogy csinálták, tehát hogy egy idegen államnak az apparátusával, azoknak az eszközeivel, tehát itt nem csak pénzről volt szó, útlevelekről is volt szó, kapcsolati tőkéről volt szó. Például Buharinnak, aki az egyik szereplője, aki később a szovjet alkotmánynak a atya lett, Svédországban kiadatták a műveit, hogy milyen fantasztikus, felvilágosult figura, és hogy az ő a műveit ki kell adni mindegy több nyelven. Tehát ez a túlteljesítésnek egyik tényezője volt tulajdonképpen.
Megfuttatták.
Megfuttatták a figurát. Harmadrészt meg az, hogy szerintem a helyszín is nagyon fontos. Tehát ugye Zürich, hogyne, az a bankvilág, a pénzvilág, a hatalmas vagyonoknak a helyszíne. Tehát a hatalmasságoknak a helyszíne, ahol laknak, ahol működnek, az információ forrásoknak a központja. Tehát én feltételezem, hogy Zürichben hamarabb tudták meg az illetékesek, hogy a többi európai fővárosban mi történik. Mert egyrészt a pénz útja az mindig a leggyorsabb, másrészt meg az infrastruktúra olyan fejlett, most is fejlett, tehát amikor ha valaki elmegy Genbe, azt láthatja, hogy azok a bankok, amelyek most ott működnek, azok még mindig 3-400 éves családi vállalkozások. Tehát hogy egy nagyon kiépült, egy nagyon olajozottan működő rendszerű van. Ez nem baj. Ez csak akkor van baj, hogyha mondjuk a saját országa ellen van bizonyos típusú beavatkozási szándék. Ez csak zárójelben mondom. A negyedik aspektus vagy vonatkozás az pedig az, hogy amikor írtam ezt a könyvet, akkor megpróbáltam minden történethez megtalálni a kapcsolódási pontot. Nem csak a történelemmel, hanem egymással is. És ugye ebben a történelemben szerepel Einstein is. Azt nem mondom meg, hogy, de szerepel benne, és ugye az előző történet az, vagy az egyik előző történet az Einsteinről szólt, de a családjáról szó. Egy pozitív figuraként szerepel Einstein ebben a történelemben, tehát ezt szeretném rögzíteni, tehát neki semmi köze nem volt a kommunizmushoz, vagy a kommunistákhoz. Tehát összességében azt lehet mondani, hogy igazából az is egy nagyon fontos aspektus ennek a történetnek, hogy a cári Oroszország, amikor egy stabil, nagy ország, a világ egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb országáról beszélünk, ha ott valami megbomlik, valami megtörik, valami radikális változás van, akkor ennek a következményei mindig beláthatatlanok. Tehát ezért is veszélyesek ezek a, kalandorakciók, és ez egy annyira kalandorakció volt, hiszen még tovább is mentek, és azt hiszem Finnországon keresztül léptek be. Tehát ilyen Jim Bondi jelenetekkel tarkított út volt, mert kutyaszánnal is mentek, meg vonaton mentek, meg hát majdnem tevével nem mentek, de mindenféle eszközben...
Hát alma a törfelé mentek volna.
Áruhában, meg mindenféle pénzekkel, stb. Tehát egyébként... Tehát én csodálkozom, hogy nem filmesítették meg a Szovjetunióban ezt a torit, mert elég kifejezetten a szovjet
jó, de a szovjetek erre nem lehetnének büszkék.
Hát ez nem lehet,
és amit itt azért mondjunk ki, hogy ugye azt mondja, hogy csodálkozom, hogy nem filmesítették meg. Hát a baloldali befolyásoltságú hollywoodi filmipar, most ez megint nem olyan, hogy én megbélyegzek, hát ez köztudott dolog, nem fogja az egyik legnagyobb baloldali kalandot, pláne Lenint, akit azért úgy illik, hogy hát Lenin az már úgy majdnem jó volt, ugye, hát Sztálin elrontotta meg bűn, meg mit, na de Lenin, hát jót akart. Tehát azt nem fogják így egy sarróvágással kidönteni. És ha belegondolunk, még az iskolai történelemkönyvekben sincs ez rendesen, nem vagy itthon, akárhol.
Hát ez csak reszemlátás után derültek ki, legalábbis Magyarországon. Igen. Ezek a szálak, ezek a...
Hát jó, hát akkor ott ki lehetett borítani a bilit, tehát akkor volt egy visszanemtérő történelmi lehetőség. Én ha megengeditek egy ilyen záró gondolatnak, azt azért feltenném, akár egy öblös tartalmú választ is szívesen elfogadok, hogy azért... hogy amikor megérkezik azért a cári Oroszországba ez a projekt, akkor ő ott mivel találkozik? Tehát mi az a környezet, ami ott van gazdaságilag, politikailag? Érezni lehet azért azt a fajta nemzetközi nagy toborzást, hogy akkor hogy rogyasszuk meg a cári Oroszországot, de valójában mitől nemzetközi ez az összefogás? Tehát milyen szereplők vannak még a német, mondjuk úgy,
hát
hogy...
a franciák, az angolok, az amerikai...
Egy pillanat, nem tehát ezt azért tegyük tisztába, amikor Leninék odaérnek, már nem a cár, tehát február után vagyunk.
Igen. Ez is egy nagyon fontos része
után
ennek.
Az ideiglenes kormány van már hatalmon. Na most ennek nincs igazi tömegtámogatottsága, nincs politikai...
De ennek a politikai identitása inkább demokratikus jellegű?
Hát olyan se hús, se hal. Tehát egy kicsit akkor legyen demokratikus, de hát választásoktól még ugye nincs. A nyugati szövetségeseik, angolok, franciák, hát egy hatalmas homlok törvés, hogy eltűnt a cár, ez nekik azért kínos volt. Ez egy legsötétebb autokrácia volt Európában, hogy akkor most már ugye nem kell mosakodniuk a saját közvéleményéről.
Mert hogy rokon is volt.
Rokon is volt, és ugye nem is engedték be az angolok, amikor ugye volt erről szó, tehát a brit uralkodóház. Én csak azt akarom mondani, hogy egy nagyon törékeny, robbanáshoz közeli, szóval lehet, hogy belülről is lett volna. Nem biztos, hogy ilyen precízen, ilyen jól idézőjelben megcsinálva valamiféle forradalmi mozgolódás. Hát konkrétan az SR párt az azt jelenti, hogy szociál forradalmár. Óriási támogatottsága volt vidéken. Vagy vett. De ott vannak mások is, a mensevikek, szintén szocdem, ilyen marxista forradalmi párt. Tehát azért nagyon sokan mozgolódnak, az emberek nem tisztelik a rendet. Azért ezt se felejtsük el. A katonaszökevények, akiknek már minden mindegy. Hamarosan kialakul az úgynevezett zöld káder. A zöldek bandái, ezek nem környezetvédők, hanem ezek még csak nem is anarchisták. Hanem ezek a nettó rablóbanda, aki katonaszökevény, szökött paraszt, akárki, és nekik minden, mindegy, ők csak már holnapra köztörvényesen érdegélnek. De vannak anarchisták is. Megindulnak a nemzetiségi mozgalmak. Uh-huh. Tehát amikor Lenin odaér, minden készen áll arra, hogy egy kis, jól szervezett élcsapat, ugye forradalmi élcsapat, kézbe vegye a kezdeményezést.
Magát ezt a korszakot, tehát a Lenin által elindított korszakot, azt mi zárja le? Tehát mi az az aspektus, az a történelmi esemény, ami lezárja?
A Szovjetunió felbomlása.
Erre voltam kíváncsi.
Lekúszik a zászló.
Erre voltam kíváncsi.
Tehát nehogy itt valaki azt mondja, hogy ahogy Sztálin hatalomra lép, eltorzítja. Nem. Tehát Sztálin igazából módszeresen, nagy türelemmel, hatalmas, de gonosz bölcsességgel valósította meg azt, ami végül is Lenin terve szerint és kedve szerint való volt.
Dr. Lovászi Lászlónak és dr. Máté Áronnak köszönöm szépen a részvételt ebben az epizódban, és rövidesen fogjuk folytatni.